Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és ez is ugye még a világbajnoki különkiadások egyik epizódja, egészen pontosan a harmadik, és akkor, ahogy azt már megszokhattuk, felültünk a mi kis hullámvasutunkra. Utána számoltam, Attila, 18 éve járjuk és figyeljük közösen a különböző világversenyeket, férfi és női világversenyeket. Mindezek ismeretében mondhatom nyugodtan, hogy tulajdonképpen csak a szokásos?
Hát sajnos igen. Tehát egyértelmű, hogy tényleg azért ez megdöbbentő volt, vagy nem számítottunk rá, de valójában nem mondhatjuk azt, hogy ez teljesen szokatlan, ami a magyar válogatottal történt. Ez a fajta rapszódikusság és az egyik mérkőzésről a másikra, illetve a mérkőzésen belül is, de most ebben az esetben ugye mondjuk két nap alatt egy ilyen pálfordulás. De pont azon gondolkoztam, hogy talán nem is volt akkora pálfordulás, mint azt látjuk az eredményben, mert igazából az történt, hogy az izlandi második félidőnek a második 15 percét lejátszottuk itt a portugál meccs első 15 percében. Tehát azt a gyenge teljesítményt, amit ott nyújtottunk az első 15 percben, amivel ugye elmentek 6 góllal is az izlandiak. Nyilván nem abban 15 percben mentek el 6-tal, de ott eléggé rosszul játszottunk. És ott ugye a 45-50. Perc körül történt egy váltás a játékunkban, miénkbe is, meg az övékbe is, de most igazából annak a folytatása volt, ahol nem tudtuk megállítani az ellenfelet, nem tudtuk befejezni a helyzeteinket, nem találtuk a kulcsot az ellenfél védelméhez, szóval nem jött ez azért a semmiből ez a rossz teljesítmény.
Igen, én ezt valahogy úgy fogalmaztam meg magam. Először is felrém lett a 2017-es férfi VB, amin ugye szintén együtt voltunk Franciaországban, amikor ugye már a kieséses szakaszban világszenzáció, megvertük a dánokat, és kiejtettük őket. Majd a nagy eufóriából belesétáltunk egy tükörsima norvég vereségbe. Nem volt ilyen csúnya, mint ez, de tükörsima volt, és akkor a norvégok még közel sem voltak ennyire jók, mint most, és akkor is csak ott néztünk magunk elé, hogy most akkor mi történt. És aztán vitába szálltam magammal, és még most is egy kicsit inkább sajnos az utóbbira hajlok, hogy szerintem most még rosszabb a kép egy picit, vagy csúnyácskább. Mert akkor például azon a dán meccsen, azon kifogástalanul játszottunk végig, parádés teljesítményen megvertük a világ egyik legjobb csapatát. Ezzel szemben Izland ellen tulajdonképpen nem játszottunk egyáltalán parádésan, kivéve az utolsó 10 percet, ami egy ilyen kegyelmi állapot volt, és ott bedaráltuk azt a csapatot, amelyik egyébként simán vezetett, tükör simán vezetett ellenünk 45-50 percig. És hogyha ezt így megint így számszakilag összegzem, akkor ez nagyjából úgy néz ki az én olvasatomban, hogy komoly csapat ellen, most ugye Izland és Portugáliát veszük, ugye 120 percet töltöttünk eddig a pályán, abból hát jó indulattal 15-öt nyertünk meg. 15 volt a miénk, 105 meg az ellenfeleké, az nem éri el a 10%-os arányt. És ez már nem hangzik olyan jól, itt már nem arról van szó, hogy egyszer brillírozunk, egyszer nem, hanem 10 percet brillíroztunk, és 110-et nem. És az nem hangzik.
Igen, és ha még ehhez hozzá teszed a korai meccset, ahol szintén 30 percet remekül játszottunk, de 30 percet elvesztettünk még a koraiak ellen is, amit ugye nyilván ott annak a számlájára írtunk, hogy már megvolt az a meccs, meg ez meg az, de ettől még ott is a második fél időben egy kifejezetten gyenge teljesítményünk volt. Úgyhogy való igaz, hogy adósak vagyunk a jó játékkal, csak ami igazán zavaró nekem ebben, hasonlóan egyébként a női válogatott hát tortúrájához, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy egyszerűen ezek a játékosok nem tudnak jobban játszani, tehát tudomásul kell vennünk, hogy gyengébbek vagyunk, ez a szintünk, vannak erősebbek, vannak gyengébbek nálunk, mi itt tudunk játszani. Amikor látjuk ezt a válogatottat játszani bizonyos periódusokban kifejezetten jól, jó kézilabdát mutatva, jó egyéni teljesítményeket, olyan akciókat, amik abszolút megállják a helyüket bárki ellen, akár támadásban, akár védekezésben, akkor óhatatlanul állandóan az a kérdés merül fel, hogy mitől van az, hogy ez csak 10 perc, negyed órára, fél órára tudjuk, és amikor nem vagyunk ebbe a kegyelmi állapotba, akkor viszont nem egy átlagba zuhanunk vissza, hanem a teljes nihilbe. Tehát ahol eladjuk a labdákat, ahol beledobáljuk a kapusba, ahol átjáróház a védelmünk, ez teljesen érthetetlen számomra a válogatottnál, és ahogy látom a nyilatkozatokat, saját maguk számára is, a játékosoknak is, meg az edzőnek is.
Hát igen, erre bizonyára az a magyarázat, hogy hiányzik az a biztos, stabil alapokon nyugvó háttér, ami ahhoz kell, hogy egy szint alá ne menjél akkor sem. Így van, tehát tökéletesen fogalmaztad meg. Nem az a baj, hogy vannak rossz periódusaink, mert most ugye nézem az Ausztrál Open, tehát a Djokovicnak is vannak, meg csak akkor sem megy egy bizonyos szint, akkor nem játszik olyan nagyon jól. De attól még azért egy szint az megvan. És kicsit maradva a tenisz példánál, és tényleg ezért rettenetesen csalóka. Tehát ez olyan, mint az a játékos, aki egy-egy szettet ellop az ellenfelektől, de soha az életben nem nyer Grand Slam tornán meccset. Sajnos mi ez a csapat lettünk, amelyiknek van egy jó meccse, gyönyörű dolgokat csinálnak, de alapvetően sajnos közünk nincs a világversenyekhez, és hát ezt nem orvosoljuk valahogy, akkor ez egy ilyen soha véget nem érő.
Hát ez sajnos úgy tűnik, hogy ez folytatódik. Visszatérve konkrétan erre a mérkőzésre, ugye azért az ott valamit elrontottak a fiúk meg a vezető edző, ahogy ezt a mérkőzést elkezdtük. Tehát ott láthatóan, ugye azon beszélgettünk tegnap előtt, hogy itt két különböző motiváció forrás fog összecsapni. Az egyik a portugál, amelyik a szakadék szélén áll, tehát a portugálok, ugye Martin is nyilatkozott is, hogy nekik ez élet-halál, ha kikapnak, akkor mehetnek a levesbe, nem lesznek olimpián biztos. Egy olyan vereséggel jönnek a hátuk mögött az izlandiaktól, ahol azért nem volt igazán győzelmi esélyük, bár jól játszottak. Játszottak egy kórai meccset, amely nem volt 100%-ig megnyugtató az számukra, szerintem még akkor is a simán nyertek, de azért ott is volt egy szenvedősebb időszak. Tehát ők úgy jöttek erre a meccsre, hogy a kés ott volt a foguk között, és gyerünk. És ez látszott. Mi pedig ugye úgy mentünk a meccsre, hogy egy ilyen euforikus győzelmi élménnyel, ami felszabadította az energiákat elvileg, és úgy kellett volna belerohanni a meccsbe, hogy gyerünk, ott folytassuk, ahol abba hagytuk az izlandiak ellen. Ehhez képest egy teljesen takaréklángon égő csapat volt, és ugye az 10-2, nem tudom, 10x perc alatt az valami elképesztő volt. Tehát amikor azt látod egy világbajnoki meccsen, ahol nem a nem tudom én, az, a, 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 az angolai férfi csapat játszik a dánokkal, hanem a magyarok a portugálokkal, hogy a portugál kapus, írd és mondd, az első 10 lövésben 8-at megfogott. És nem a Landin.
És tegyük hozzá,
hanem
hogy
a Ferreira, akinek ez volt az 5. válogatott meccse életében, és a Cesson ennek a kapusa, egy jó kapus egyébként, de szóval nem egy olyan, akitől lehetett ezt várni, hogy ennyire ismeri a magyar játékosokat.
És nem olyan lövések voltak ezek, ahol gigabraúrokat kellett bemutatni, hanem ezek tényleg, tehát hogy ilyen félmagas, középre erőtlen, stb. Félhelyzetek. Tehát, mert értem, tényleg azt mondom, hogy ha valaki csápokat növeszt, és mindent megfog a legnagyobb, hát akkor azt mondom, hogy oké, de nem erről volt szó, hanem tényleg össze-vissza lövöldöztünk, kapkodva, előkészítés nélkül, de akkor mielőtt még ebben, mert most haradjunk időrendi sorrendben, mert azért történt valami ezen a meccsen a 49. másodpercben, ami azért szerintem világcsúcs a maga nemében. Tehát, hogy szeretjük Sipit meg, tényleg aranyos fiú meg, jól is, de erre van mentség, hogy valakit a 48. percben egy ilyen egyértelmű, mert még csak a bírózni se lehet. Tehát olyat odasózott, hogy ez piros.
Igen, hát ez hát szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az ő védekezésében azért a piros lap minden akciónál benne van. Tehát ő egy olyan játékos, ahol akinél néha elcsúszik a dolog abba az irányba, ahol már nem tolerálják a bírók, hogy ez pont a 49. másodpercre történt, ez tényleg különleges, mert nem szokott így lenni, de hát történhetett van az 5. percben is, meg a 45. is. Annyit azért tegyük hozzá.
Na jó, de
azért okay. Azt mondta, hogy ő legalább abban a sunggal jött ki a pályára, amire a többiek nem. De minden esetre most ez, én azt hiszem, hogy nagyon tévúton járunk, hogyha erre fogjuk a vereségünket.
Jaj, Isten ments, nem csak külön választanám a... Nem. Csak azért a kulcsmomentumokat semmiképpen nem, szerintem sem. De a kulcsmomentumokat azért szerintem érdemes kiemelni, és én azért erről azt gondolom, hogy igen, ezt így el lehet intézni ennyivel. Azért én ezt kicsit árnyaltabban látom, ha van egy közösség, amelyik az olimpiára készül, és akkor ott felelősség is van. Tehát szerintem az nem mentség, hogy akik benne vannak. Tehát legyen már annyi. Ez nem volt egy kiélezett helyzet, ez nem az 59. perc, ez egy végtelenül buta dolog volt, és ez nem egy egyéni sportág a kézilabda, tehát hogy azt gondolom, hogy 30 pluszos játékosnak kell lenni annyi önfegyelmének, hogy megállítja.
Ezt úgy hívnám, hogy műhiba.
Ilyen nincs, igen.
Ez egy foglalkozás körében elkövetett műhiba. Tehát egy ilyen védőnek, egy ilyen ritmus játékosnak nem szabadna ilyen szituációval ezt elszenvednie. De hangsúlyozom, hogy egy olyan játékost vesztettünk, aki biztos, hogy a védekezésünkben nagyon fontos elem, de mondjuk ott volt posztra pótolhatóan a Ligetvári, aki egyébként nem volt rossz ezen a meccsen, és
1-2 az igazi dráma támadásban volt.
Itt a 10-2 az nem azért volt az elején, mert annyira gyengén védekeztünk volna, nem védekeztünk jól is, de a védekezésnek semmi köze ahhoz, hogy 2 gól dobsz 10 nem tudom hány perc alatt, úgyhogy tényleg össze-vissza eldobálod a labdákat, teljesen esélytelen kísérletek, és teszem hozzá, hogy még azt a sanszot is megadták nekünk a portugálok az első 5 percben, hogy nagyon rosszul kezdtünk, de ők is. Tehát azért ott 2-1 volt, nem tudom, 6 perc után, hogy már ők kihagytak 3 zicsert szintén, mert a Székely Marci már az elejétől kezdve kiválóan védett. És ebben se tudtunk élni, hogy oké, beragadtunk egy kicsit, nem tudunk gólt lenni, de ők se dobnak, elmennek 2 góllal, visszajövünk szépen, aztán megy a meccs tovább. De ehelyett ugye 6-1 lett, aztán 10-2, aztán 13-4, tehát itt folyamatosan nem tudtunk fölébredni, különösen támadásban. És onnantól kezdve, amit taktikailag csináltunk, azért az egy elszomorító volt. Tehát most nyilván nem vagy könnyű innen okosakat mondani, de azért az a 7-6 ellen három beállóval ez
akarom mondani, hogy semmi volt. Nem is értem.
15. percben, nem tudom mikor volt ez. Hát nem leptük meg velük őket.
Hát de egyszer már próbáltuk ráadásul a VB-n, és
hát én akkor azt hittem, hogy az egy véletlen volt. Tehát, hogy más volt a terv.
Te emlékszem, azt mondta az igen.
Több támadásra próbáltuk, és ráadásul ugye a Hanusz Egon volt benn a Bodó Ricsivel, ami azt jelenti, hogy ennek a két játékosnak kellett játszania. Na most a Hanusz ugye azért a kapura viszonylag veszélytelen, tehát egyedül a Ricsinek a vállára oda tettük a meccset, hogy ott a három beugró, vagy beálló, ugorjál föl, és durransd el, vagy tedd be a Bánindinak, vagy a másik kettő közül valakinek. Hát azért ez egy iszonyú nehéz feladat. Különös egy ilyen játékosnak, aki azért tudjuk, hogy nagyon jó dolgokat tud csinálni, meg remek lövése van, de azért az összjátékban, folyamatosságában, a kreativitásban azért ő limitálva van. Tehát azt várni tőle, hogy sorozatban kiválassza a jó megoldásokat ilyen helyzetben, azért az szerintem egy kicsit túl nagy teher neki. Aminek egyébként megpróbált megfelelni, mert nem lehet mondani, hogy elbújt volna a dolog elől. De hát egyet bedobott, egyet kihagyott, egyet bejátszott, egyet elloptak. Nagyjából ez volt az átlag.
Így van. Na, de ha már itt tartunk, és akkor már ugye ez a 7-6, hát ez Csema felelőssége, ez ugye edzői döntés és húzás volt, akkor beszéljünk egy picit róla is, mert amennyire nekem megnyerő és szimpatikus volt, ahogy az első, vagy az izlandi meccset menedzselte, szerintem ez annyira nem volt most nyerő húzás. Egyrészt tehát azért, amikor ég a ház folyamatosan, és még mindig azt látom, hogy teljesen érzelemmentesen áll a vonal mellett, ez lehet, hogy néha bejön, most meg nem jött be. Tehát nagyon nem jött be, mert azért valamit látnék rajta szívesen, meg a vereség után is láttam volna rajta, mert ugyanazzal a kedélyes, joviális mosolyjal nézett bele a kamerába, mint amikor megvertük Izlandot. Azért mégiscsak emberek vagyunk, szerintem, tehát ez azért nem feltétlenül, vagy furcsa, maradjunk ennyibe. Még furcsább az, amikor arra teljesen jogos riporteri kérdésre, hogy hát azért hoppá, nem mindegy, hogy mikor játszunk Svédországgal, a legmeglepőbb választ adta, amit lehet, hogy teljesen mindegy, mikor játszunk Svédországgal, ami már, bocsánat, egyszer nem igaz, mert tényleg, amikor az utolsó körben lesz most így a svéd-portugál, akkor hát nagyjából egy a 85% van rá, hogy a svédeknek az egy tök mindegy meccs lesz. És mi azért jók vagyunk ezekben a tök mindegy meccseknek a megnyerésében, vagy legalábbis majdnem mindegy meccsek megnyerésében, tehát ég és föld lett volna, míg most, ugye szerdán játszunk velük, be tudják biztosítani szinte a 4 bejutásukat. Egy győzelemmel ellenünk. Hát erre azt mondani, hogy mindegy, meg hogy egyszer játszani kell velük, ez pont nem az a lebonyolítás.
Most a Csemával kapcsolatban két gondolatom van, ahogy így ezt meghallgattam, amit mondtál. Egyrészt neki egyszerűen ez a személyiségnek a része, hogy egy ilyen. Tehát ahogy ez jól pozitívan vettük le az előző meccs után, hogy ilyen nyugodt volt és joviális, most is az volt, mert ilyen. Tehát most nem akarta megjátszani magát abban, hogy ott elsírja magát a kamerába, mert valószínűleg, hogy nem azt érezte ő se. Ma nem jött össze, így meg úgy. Az más kérdés, hogy amit mondott a meccsről, azért az nem úgy van. Vagy szóval pici önbecsapást érzek benne. Mert ő azt mondta, hogy egyébként nem játszottunk ma se rosszul, csak nekünk semmi nem jött be, nekik meg minden. Hát ez azért nem így volt, mert nekik se jött be minden. Tehát ez a portugál csapat ezen a meccsen nem...
És rosszul játszottunk.
Nagyon jó. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy ha megnézzük a lövési mutatóikat, meg a különböző statisztikáikat, kicsivel jobbak, mint a miénk, de nem a 7 góllal. Azok a statisztikák egy ilyen 1-2-3 gólos előnyt mutatnak a portugáloknál. Rengeteg helyzetet kihagytak ők is. Tehát a Marcinak a védési statisztikája közel azonos volt a Pereirához, akiről azt mondjuk ugye, hogy gigantikus teljesítmény nyújtott. A Székely Marci is, számszerűen. Az más kérdés, hogy sokkal több lövés ment a kapujára, tehát mondjuk százalékba kevesebb volt, de ha nem védi így, akkor ez egy bőven 10 fölötti vereség. Tehát ha nekik minden bejött volna, akkor itt most 15 gólról beszélnék. Tehát ők sem játszottak nagyon jól, bizonyos periódusokban igen, de összességében nem. És mi pedig kifejezetten gyengén játszottunk, nem csak a helyzet kihagyás szempontjából, hanem az előkészítések szempontjából is, a sebesség szempontjából is, a szervezettség, a tudatosság nem volt meg most a játékunkban. A lövések előkészítettsége az nagyon gyenge volt általában az átlövésekre, mondom, tehát a Szitának is végülis bemehettek volna a lövései, de egyik sem volt olyan helyzet, hogy azt mondtad volna, hogy úristen, hogy nem tudtad ezt bedobni. Hát az egyenes lőtte, amikor visszahúzottat kellett, valamelyik fordítva, de nem volt egy olyan leszorított fal, hogy na hát itt ajtóablak. Volt hát kettő, maximum három olyan lerohanásunk, amit elrontottunk, tehát nem tömegével, rossz kor, meg minden, mindig fáj ez, de azért azt nem lehet mondani, hogy a portugál kapus az ígyszerek tömegét védte volna ki. A portugál kapus nagyjából
szerintem ez szakmailag értékelhetetlen ez a meccs ilyen szempontból. Igen.
Míg a Marci meg főleg zicsereket egyébként.
Most arra reagáljam, hogy kíváncsi vagyok.
Csak az alapját annak a optimizmusának, hogy hát most is jók voltunk, de most jobb volt az ellenfél, mert nekik minden sikerült. Nem, ez a meccs el volt rontva az első perc az utolsóig, nem találtuk, amit kellett volna. Na most a meccs sorrenddel kapcsolatban viszont én abban adok neki igazat, hogy most, a meccs után, mert tökéletesen fölösleges arról beszélgetni, hogy mi lett volna, ha. Tehát most így kell játszanunk, az, hogy ha harmadikat játszottunk volna, mi lenne, nem játszunk. Tehát ezen fölösleges ebben a periódusában már a világbajnokságnak beszélgetni.
Várjál, de félreértettél, félreértettél. A kérdés úgy szólt Bálinttól, hogy azért így nem jártunk jól. Erre nem az volt a válasz, hogy igen, nem jártunk jól, de megoldjuk, hanem kvázi hiteltelenítette a kérdést. Az, hogy nem tök mindegy, hogy mikor játszunk a svédekkel?
Nem tök mindegy, mert nem tudunk úgy semmit csinálni.
Így van. Ez igazna, de akkor nem fölösleges riportereket küldeni.
Abban a sorrendben játszunk.
De nem az volt a kérdés, hogy mi lett volna, hanem az volt a kérdés, hogy nehezebb helyzetbe kerültünk ezzel, vagy sem. És nehezebb helyzetbe kerültünk.
Hát mondhatta volna azt is, hogy könnyebbe kerültünk.
Ez nem kérdés.
Vagyunk a
ez igaz. Na, mert hogy egy kicsit nézzünk a dolgok mélyére. Ugye ez a vereség nem önmagában egy vereség, hanem sajnos súlyos vereség, és ezért ugye a hármas körbeverésben, tehát pont egy egyenlőség esetén a harmadik helyen vagyunk, hogyha úgy alakul esetleg a vége. Kettő, a svédek, ahogy mondtam, ugye ellenünk kvázi majdnem, hogy bebiztosíthatják a győzelmet, és ugye az a tétje ennek a csoport megnyerésének, hogy ott a franciákat lehet elkerülni, mert megnéztem az ágat, és ők egy ágon vannak. Tehát a svédek nem bízhatnak semmit a véletlenre. Magyarán nagyon leegyszerűsítve a dolgot, megkevernünk. Ahhoz, hogy reális esélyünk legyen arra, hogy valamiféle továbbjutás negyeddöntőt játszunk, ahhoz 90%, hogy megkeverni.
Hát majdnem, hogy 100%.
Utána már nem nagyon tud úgy.
Nincs olyan forgatókönyv szerintem, hogy a svédek elleni vereséggel mi bejussunk a 8-ba, de még a 9-10. Helyünk sem, mert ugye a...
De szerintem akkor van, nem, hogy a Izlanddal leszünk pont egyenlőségben, és mondjuk a portugálok valahogy lemaradnak valami csoda folytán, mert Izland ellen az egymás ellenünk jobb, tehát hogyha Izlanddal kerülünk esetleg ugyanannyi ponttal mondjuk a második, harmadik helyre, akkor ott mi lesz?
De az az kell, hogy a portugál kikapja.
Ez az egyetlen forgatókönyv. De hát...
Egyébként, ha meg a braziloktól is. És ha a brazilok meg nyernek egy-két meccset, akkor még a brazilok is megelőzhetnek, mert azoknak ugyanúgy két pontjuk van, mint nekünk. Tehát
bizonyám.
Itt az ez egy komoly feladvány. Én azt hiszem, bizonyám, hogy ha kikapunk a svédektől, akkor a 8 elúszott. De még a 9. hely, ami nagyon fontos lehet is, mert akkor és valószínűleg a svéd, az izland és a portugál is meg fog előzni minket a csoportban, tehát nem hogy harmadikok nem leszünk, csak negyedikek leszünk. Tehát ez egy dupla vagy semmi meccs. Az a kérdés azért, mert ezt a portugál meccset lehet azt mondani, amit itt szoktak ilyen meccsek után, hogy felejtsük el, hogy jön egy új meccs, aztán. Csak itt azért volt egy csomó olyan tanulság, amit muszáj hasznosítani. Tehát az egyik oka a vereségünknek az volt, hogy nem volt jobb szélső cserénk. És a szegény Pedrónak, akinek borzasztóan nem ment ez a meccsen, tehát ha valaki teljes kudarcba volt, akkor az ő volt, nem tudtuk lecserélni, mert nem volt jobb szélső cserénk. Tehát azért ez egy komoly probléma volt. Én értem, hogy miért nem volt, de ettől még ez egy rosszul jött ki.
Hú, de jó, hogy szóba hoztad. Bocsánat. Várjál, de én nem értem, hogy miért nem volt. Mert persze értem, de én emlékszem rosszul, vagy jól emlékszem, hogy Leimeter Csaba 0 percet volt a pályán. Oké. Akkor viszont nem értem. Tehát oké, kiteszem a szélsőket, mert kellenek a lövők, na de egy ilyen meccsen ráadásul, ami ekkora betli, ha 0 másodpercet adok egy lövőnek, akkor sokkal inkább kellett volna egy szélsőt benne hagyni a csapatban.
Hát a logika az, hogy féltek, hogy az Ancsin Gabinak a sérülése esetleg nem engedélyezi, hogy játszon, és biztosítékként tette be a Leimetert, arra gondolva, hogy majd a Pedro megoldja. Egyébként ez meccs előtt azt hiszem, hogy érthető, vagy szóval alátámasztható döntés volt, de a meccs közben az derült ki, hogy ugye a szélső az egy nagyon furcsa pozíció, mert alapjával véve én aztnak a híve vagyok, hogy lehet azt mondani, hogy egy szélső az egy VB-t is egyedül le tud játszani, ha kell, mert futó teljesítményben ezek a játékosok ezt bírják. Mint ahogy látjuk, egy csomó csapatnál nem nagyon cserégeti a szélsőjét. Viszont iszonyú nagy a rizikó olyan tekintetben, hogyha nincs másik szélsőd, aki esetleg végigüli a meccseket, de ott van, mert amikor egy akármekkora világklasszi szélső rossz lövő formában van egy adott meccse, mert az bárkivel előfordul, egyszerűen nem mennek be a lövések, és nem tudsz hozzányúlni, akkor gyakorlatilag öngyilkos leszel. Tehát ez történt itt, a Pedrónak sorba voltak a jobbnál jobb helyzetei, neki igen, amiket simán beszokott dobni, most meg nem dobta be, egy gól dobott 5 lövésből. És mind az 5 jó helyzet volt. Tehát ez itt egy nagy kérdés lesz a svédek ellen, hogy változtat-e ezen a kapitány. Persze lehet, hogy a következő meccset jól hozza le a Pedro, nem tudom. Minden esetre azért ezt érdemes elemezni ebből a szempontból is.
Annál is inkább, mert a minap beszélgettünk egy játékosról, szándékosan nem mondom a nevét, már nem is aktív, és pont azt mondtad róla, ami nekem Petróról az érzésem, hogy egyébként egy nagyon jó képességű játékos, semmi extra, tehát tök átlag szélső, aki téthelyzetben leblokkol. És ezt nem először látom egyébként, hogy amikor igazán akkor szép dolgokat csinál, amikor fontos lenne, akkor óriási hiba százalékkal játszik, és azért ez nagyon komoly pszichés probléma szerintem.
Biztos, hogy van nála.
Visszanézhetnénk sok fontos meccset.
Erre én azt szoktam mondani, hogy ő egy szintiszta spanyol fiú, tehát nem, ha jól tudom, semmilyen magyar kötődése nincs, de a magyaroknál játszik. Egy közel 2 méteres, 6 balkezes, ilyen felépítésű, ügyes játékos nem kellett a spanyol válogatottnak. Mert ha kellett volna, akkor valószínűleg spanyol válogatott lenne. Ennek gondolom valami oka volt. Lehet, hogy akkora volt, akkor ott a konkurencia...
Hát de még egy komoly...
Ha a lehetőségeit képest egy világhoz is lenne, akkor valószínűleg nem a magyar csapatban játszana. Hát ez csak egy költői kérdés.
Hát meg nem. Igen. Jó, abszolút. De egyébként is az messzire vezet, erről majd aztán szerintem a későbbekben fogunk beszélgetni, hogy sodródhat a a magyar kézilabdázás olyan helyzetben, ilyen akadémiai meg anyagi háttérrel, hogy nekünk egy spanyol fiút kell honosítanunk a szélre. Tehát ez egészen döbbenet. Aki egyébként tényleg egy teljesen átlagos képességű szélső, tehát hogy erre nincs alternatívánk magyar anyagból, hát ez egészen döbbenetes száma. Ugyanez vonatkozik egyébként Petár Topicsra is szerintem. Tehát pont ugyanez a kategória, nem létezik, hogy, illetve létezik, de hát ez végtelen. Mert a világklasszis, mert amikor a Bojana Radulovicsot...
Nincs is velünk most.
Oké, de válogat, de amikor a Bojana Radulovicsot, de Attila, amikor a Bojana Radulovicsot honosítottuk meg a Carlos Perezt, akkor az oké, mert világklasszist honosítunk, tök jó, mert ez óriási erősítés. Amikor átlagos képességű játékosokat honosítunk és kerülnek be a magyar válogatottba, az nagyon elgondolkodható. Ott, ahol az utánpótlás képzésnek olyan hihetetlen támogatottsága van, mint
igen, hát a Pedrónál ugye az a helyzet, és azt én értem, hogy miért van ő ott. Ugye ehhez a spanyol kézilabdához, amit játszunk, nagyon jól jön egy magas szélső. És Magyarországon nincsenek magas szélsők, vagy nagyon ritka, mert ugye a magyar képzés úgy néz ki, hogy kicsi vagy, mennyi szélre. Tehát magas vagy, gyere átlőni, nagy darab vagy, gyere beállózni. Ügyetlen vagy, menjél kapusnak. ez csak vicc volt. Nehogy a kapusok levegyék a fejemet. De szóval igen. Ezért ő egy nagyon hasznos játékos, és félreértés ne essék, nem szeretném egyáltalán az ő nyakába varni a problémákat, mert én szerintem azért általában megállja a helyét. De ezen a meccsen ez most látszott is, egyébként sírt a meccs után, láttam a kivonulásnál, vagy levonulásnál, tehát ő teljesen...
Ja, hát nem.
Sok gyenge teljesítmény volt, de az övé kiugró volt, mert ott voltak a lehetőségei. Tehát a többiek, mondjuk a Lékai például, aki szintén nagyon gyengén játszott, azért elbújt ebben a meccsben. Eleresztett 2-3 kis lövéskét, de egyébként próbálta a többieket játszatni, nem vállalt olyan felelősséget a lövések tekintetében, mert érezte, gondolom, hogy nem megy neki. De hát a szegény Pedrónak meg kihúzgálták a szélre a labdákat, meg kétszer indult lerohanásból, szóval minden sújtotta, ami elérhet, és nem tudtuk lecserélni.
Igen. De félre ne érts, tehát amit mondtam, az abszolút nem ellene szól, tehát, hogy ő a szívét, lelkét kitette, ennyit tud, van, amikor hibázik, van, amikor jó, hanem az egész rendszer, hogy ott tartunk, hogy ezt nem tudjuk magyar játékosokkal.
Azt szerintem egy pozitívumot elejünk ki, mert az volt, az a Székely Marci. Tehát az gyakorlatilag megmentette a csapatot egy katasztrofális vereségtől. Itt se volt szép, de tényleg parádésan védett, és ez mutatja ennek a teljes csődjét ennek a meccsnek, hogy egy igen kiemelkedő jó kapus teljesítménnyel is 7 góllal kikaptunk. Tehát le a kalapot előtte. Egyébként nem tudom, hogy valami hallottam a meccs elején, hogy miért ő véd, hogy mi volt a Mikler Rolanddal, vagy csak így döntöttek, ez nem tudom, erről hallottál valamit, hogy mi volt a háttere ennek?
Nem. Hát talán az lehetett a háttere, nem, hogy
a portugál légiós
nagyon jól védett tavaly a portugálok ellen. Lehet, hogy ennyi, nem tudom. Nem, valóban nem. Hát ez a húzás bejött, bárcsak a többi is bejött volna. Hát most ebben a pillanatban ennyit tudunk. Köszi, hogy hallgattatok minket. Jövünk majd csütörtökön is a svéd mérkőzés. Másnapján ugye szerda 20:30-kor játszunk a svédekkel, pénteken majd este 8-kor pénteken 6-kor a brazilokkal, de hát az még odébb van, mert csütörtök délelőtre sokkal okosabbak leszünk, és hát ugye Svédország a regnáló Európa-bajnok, és otthon játszanak, úgyhogy ez nem lesz egyszerű, az tuti, de hát ezt majd megbeszéljük csütörtökön. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.